Vájék egészségünkre. Táplálkozási mindentudó.
Holland kutatók a vérnyomás és a csokoládé kapcsolatára jöttek rá, azt is mindjárt megtudhatják a hallgatóink, hogy hogyan. Dr. Matos Lajos szívgyógyásztól, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miről szólt a kutatás?
Ez a kutatás az, hogy Hollandiában, egy kisvárosban 1985-től kezdve követtek, rendszeresen vizsgáltak, ellenőriztek férfiakat. És ez a 15 év nagyon alkalmas volt arra, hogy megnézzék, hogy ez a jó néhány száz idős úr most már hogyan és milyen egészségben vészelte át ezt a 15 évet, és többek között azt is megkérdezte tőlük, hogy hogyan táplálkoznak, mit esznek, és ezek között szerepelt az is, hogy fogyasztanak csokoládét vagy csokoládétartalmú ételeket, italokat. És 470 idős urat megvizsgálva, és ezeknek az teljes történetét, az derült ki, hogy azok, akik több csokoládét fogyasztottak, általában alacsonyabb vérnyomással éltek 15 év múlva is, és ráadásul az igazán óriási és fantasztikus eredmény az, hogy az derült ki, hogy a sok csokoládét evők azokhoz képest, akik nem, vagy csak nagyon kevés csokoládét fogyasztottak, a halálozása, a szív- és érrendszeri halálozása felére csökken.
Milyen csokoládét ettek ezek az idős urak? Korábban már arról lehetett hallani, hogy az étcsokoládé az csökkenti a vérnyomást. Csak étcsokoládét, vagy ettek másfajta csokoládét?
Igen, ez nagyon izgalmas kérdés. Korábban valóban volt egy híres olasz vizsgálat, ahol sötét csokoládét, tehát minimum 50% kakaó tartalmazó csokoládét, vagy fehér csokoládét fogyasztottak a vizsgálati egyének, sőt cseréltek, tehát mindenki evett egy ideig fehéret, egy ideig sötét csokoládét, fekete csokoládét, és az derült ki, hogy csak a fekete csokoládé csökkentette a vérnyomást. Ebben a vizsgálatban viszont Hollandiában fölmérték és számba vettek minden csokoládétartalmú ételt, még azt is, hogyha valaki szeretett olyan süteményeket enni, amiknek csokoládétartalmú magja is bele volt, így összességében mindenféle csokoládétartalmú ételt és italt figyelembe vettek.
A csokoládénak elég magas a kalóriatartalma, ennek köszönhetően pedig az ember elhízhat, tehát zsírt termelődhet a szervezetben. Ez viszont nem tesz jót a szívnek és az érrendszernek sem. Az arányokra akkor oda kell figyelni.
Tökéletesen igaz. Ugye abban az említett olasz vizsgálatban, amikor a vérnyomás csökkenést nézték, ott naponta egy táblát, tehát 10 deka csokoládét fogyasztottak a vizsgálati egyének. Ezzel szemben itt valóban fölmérték, hogy a 15 éves időszakban átlagban ezek az urak mennyi csokit fogyasztottak el, és az középérték az napi 2 dekának felelt meg.
Tehát az lényegében egy nem tábla, hanem egy kis szelet csokoládé a 2
deka. Igen, igen.
Azt talán még érdekes lehet a felmérés szempontjából, hogy milyen minőségű csokoládét ettek. Ugye az olasz kutatás kapcsán említette, hogy minimum 50%-os kakaótartalmú csokoládét ettek azok, akiknek csökkent a vérnyomása, tehát az már jó minőségű csokoládénak tekinthető. Ebben a kutatásban mit fogyasztottak?
Igen, ebben a kutatásban épp az a lényeges, hogy itt nem különleges, speciális csokoládét fogyasztottak ezek az egyének, hanem fölmérték minden csokoládét, amit ezek az urak elfogyasztottak, azt beleszámolták. Úgyhogy ebben mindenféle volt.
470 urat vizsgáltak, ez azt jelenti, hogy akkor ilyen módon a csokoládé csak az urak szervezetére van jó hatással, vagy a nőknél is ugyanilyen hatás érhető el?
Ezt nem lehet ebben a vizsgálatban megmondani, mert ebben hölgyeket nem vettek figyelembe, és nem vizsgáltak. A kutatók is hangsúlyozzák, hogy ez további vizsgálatokat igényel, azonban arra mindenképpen utal, hogy érdemes kis mennyiségben rendszeresen csokoládét enni, ügyelve természetesen arra, hogy 10 deka csokoládé 500-560 kalória, tehát rendkívül magas a kalóriatartalma, és ezért bizony hízlal.
Minden esetre az azért megnyugtató, hogy most már az orvosok is azt mondják, hogy nem hogy árt, hanem adott esetben nyilván megfelelő mértékkel, de használ a csokoládé, tehát a hedonizmusnak ilyen formában is hódolhat az ember, orvosok engedélyével.
Igen, sőt tanácsára.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Prüvad Ferenccel, a Biokosár Ökomagazin felelős szerkesztőjével ma a Biokommandóról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Biokommandó, ez egy új fogalom. Van mögötte már kialakult szerb, amelyik ellenőrzi a biotermékeket?
Biokommandó egy picit harcias kifejezés, de hát így lehet igazából eladni, tehát erre fölkapják a fejüket az emberek. De szükség van rá, nem az ellenőrzés frontján, mert hogy azt a Biokontrol Hungária végzi, vagy a másik ellenőrző szervezet, a Hungária Ökogarancia, hanem a bioboltokban található termékeknek a helyes jelölése, a valódisága, amelyet szintén ellenőriz a Biokontrol szúrópróbaszerűen nagy ritkán, de hát egy kis társadalmi segítség azért el kell hozzá.
Ez civil kezdeményezés, vagy pedig állami, valakihez köthető?
Nem, ez abszolút civil, ami úgy indult, hogy egy hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt Hortobágyi régió központjában szerveztek egy továbbképzést, amire önkénteseket vártak. Elég szép számmal jelentkeztek. Most ez egy komoly képzést jelent. 4 lépcsőben sajátítják el azokat a jogi, egyéb kereskedelmi ismereteket, és a bioismereteket természetesen, aminek alapján hát a boltokat járva ki tudják szűrni azokat az anomáliákat, amelyek azért lépten nyomon fölmerülnek. Tulajdonképpen a kommandó, ez egy kicsit ilyen büntető jellegű, vagy hangzású szó, vagy megfogalmazás. A lényeg nem ezen van, hanem inkább az, hogy segítsék az eladót, segítsék a vevőket, tehát egyfajta tájékoztatást tudjanak nyújtani. Hát természetesen mondjuk a szándékos csalásokat kiszűrve azért ez jogi útra is terelhető, miután erre van jogszabály.
Csak ez az egyetlen egy szankció, amivel egy civil szerveződésről van szó, tehát nem mondhatja azt, hogyha talál egy olyan terméket, ami nem felel meg a követelményeknek, hogy na, ezt innentől kezdve nem lehet árulni.
Fényképez, jegyzőkönyvet vesz fel, jegyzetel, és az információt továbbítja a Biokultúra Egyesületnek, illetve a fogyasztás felügyelőségnek, hiszen a biotermékek jelölését kötelezően törvény írja elő. Na most, aki ezt megszegi, ugyanúgy élelmiszerhamisítást követel, mint hogyha bármiféle más, akár lejárt terméket, vagy átcímkézett, vagy félretájékoztató terméket hoz forgalomba. Tehát ennek ugyanilyen szankciói vannak. Csak még sokan nem veszik komolyan.
Amíg eljut a folyamat egy olyan stádiumba, hogy valaki azt mondja, hogy igen, ezt a terméket nem lehet forgalmazni, azért eltelik egy jó néhány hónap.
Ez viszonylag gyorsan megy. Volt erre már példa, hogy nagy áruházakban biocímkével jelöltek olyan termékeket, amelyek nem biok voltak. És a csúsztatás ott van, hogy a terméken a jelölés az helyes, tehát nincs rajta bio, csak pontosan egy olyan gondolára rakják ki, egy olyan nagy reklámfelirat alá sorakoztatják föl, ami azt sugallja, illetve hát azt üzeni, hogy ott bioterméket talál valaki. Most ugye ebben a nagy rohanásban nem nagyon figyelik pontosan a címkének minden egyes részleteit, látja egy nagy felirat alatt, hogy biotermékek, oda megy és megveszi.
Vannak külföldi biotermékek is. Ezeket hogyan lehet ellenőrizni, vagy ennél ugyanaz, mint a magyar biotermékeknél?
Pontosan hasonló. Tehát ez egy világméretű program, egy világméretű feltételrendszerrel és egy világméretű ellenőrző rendszerrel, amely, ha úgy tetszik, csereszabatos. Némi különbség van, tehát másképp működik az Amerikai Egyesült Államokban, mint Európában, de ha azt mondom, hogy az összes szabálypontból, mondjuk ha 2-3%-ban van eltérés, akkor sokat mondok. Tehát magyarul egyforma az ellenőrzés a világ bármely részén. Megnyugtatok mindenkit, hogy ott azon az adott helyen ugyanolyan szigorú ellenőrzésen megy keresztül maga a termék, és amikor Magyarországra kerül az itteni forgalomba hozatánál a Biokult, tehát a helyi ellenőrző szervezet belép, és egy második kontrollt jelent.
Kína nagyon nagy szerepet játszik a bioélelmiszerek előállításában is. Ugyanakkor Kínában a bioélelmiszerek mellett ott vannak a génmanipulált, génmódosított élelmiszerek, hiszen ott lehet ezzel foglalkozni, lehet ilyeneket termeszteni. Mi a garancia arra, hogy ez a kettő nem csúszik össze?
Ki van zárva? Tehát mindenkit megjutatnék, hogy ez teljesége ki van zárva. Hát Kína hatalmas ország. Tehát ott mondjuk az izolációs távolságot betartani százszorta könnyedebb, mint mondjuk Magyarországon vagy egy más kis ország esetében. A feltételrendszer ugyanaz, tehát ott is azokat a körülményeket szigorúan be kell tartani. Tehát ami onnan származik bioként, az tényleg bio. Az más kérdés, hogy a szerencsétlen kínai biogazdákat ugyanúgy fenyegeti a GMO veszélye, mert hogyha mellé telepszik valaki, aki GMO-val fog foglalkozni, akkor nem maradhat tovább bio az ő terméke sem. Tehát ő fog megszenvedni, de semmiféleképpen sem az az áru, ami ide kerül, mert hogy az biztosan garantált.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió új hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-2626-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Búcsúzom a felelős szerkesztő Illis László nevében. A szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.